Nemzeti Krónika a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Az ártatlan civil áldozatokra emlékeztek Boszniában a szrebrenicai tömegmészárlás 16. évfordulóján. 30 ezer ember látogatott el a településtől 6 kilométerre lévő emlékhelyhez. Ma eltemettek még 613 áldozatot, akiket a közelmúltban találtak meg tömegsírokban. Köztük az eddigi legfiatalabb áldozatot, egy 11 éves kisfiút.
Több száz rokon búcsúztatta Viszokóban a DNS vizsgálattal azonosított hozzátartozóit. A Szrebrenica melletti Potocsáriba szállították a földi maradványokat, hogy az emlékhelynél kapjanak végső nyugalmat. Eddig már több mint 5100 áldozatot temettek ott el, de minden évben újabb tömegsírt árnak fel Boszniában. Így találták meg nemrég Szulejmán Tálovics testvérét is, aki 16 évvel ezelőtt tűnt el. Szulejmán azt sem tudja, hol ölték meg öccsét. 23 évesen veszett nyoma, akkor, amikor a boszniai szerb hadsereg elfoglalta Szrebrenicát. 1995. július 11-én több mint 8000 muzulmán fiút és férfit vittek vesztőhelyre, arról a településről, amely az ENSZ egyik védett övezetében volt. A boszniai szerb hadsereg parancsnoka ezeken a képeken azzal nyugtatja a muzulmánokat, hogy jó helyre viszik őket. Ekkor kezdődött meg Ratko Mladic vezetésével a szrebrenicai etnikai tisztogatás. Szrebrenica ugyanis zavaró tényező volt a nagy szerb álomban. A muzulmán enklávé a már kikiáltott boszniai szerb köztársaság területén volt mélyen beékelődve, már pedig az egész térséget Szerbiához akarták csatolni. Még mindig tart a kutatás a pokoli terv áldozatai után. Eltemettem a gyermekem. Sok éve tudom, hogy halott, de csak most találták meg egy tömegsírban, mondja Kada Hortics. Reggel 8 órától több mint 230 utasokkal teli autóbusz, több ezer személygépkocsi és több tucat diplomáciai rendszámú autó érkezett a Szrebrenica melletti megemlékezések helyszínére. Ott volt a horvát államfő, a török miniszterelnök helyettes és az Egyesült Államok szarajevói nagykövet. Boris Tadic szerb elnök vasárnap este Belgrádban egy ifjúsági fórumon emlékezett a szrebrenicai áldozatokra. A tömeggyilkosság főfelelősét, Ratko Mladic tábornokot 16 évi bujkálás után májusban fogták el a vajdasági Lázárföldön. Azóta már népirtás vágyával megkezdődött ellene a per a hágai nemzetközi törvényszéken.
Eddig 53 holttestet hoztak a felszínre a mentőalakulatok a Volgából a tegnapi tragédia után. Az orosz hatóságok még mindig több tucatnyi eltűntet keresnek. A Bulgária nevű hajó a Volga folyón Kazanytól 80 kilométerre délre süllyedt el. Az első vizsgálatok szerint a fedélzeten 50-nel többen voltak, mint az utaslistán. Az orosz hatóságok vizsgálják a hajó üzemeltetőinek büntetőjogi felelősségét.
Vasárnap óta megállás nélkül kutatnak a volgai hajóban esett túlélői után. Az orosz mentőegységek búvárokkal, helikopterekkel keresik az embereket. A Bulgária nevű hajó a Kujbisev víztározón haladt át, amikor viharba került és egy éles kanyarban felborult. A hajó nagyon gyorsan elsüllyedt a 20 méter mély vízben a parttól 3 kilométerre. Így az utasoknak és a legénységnek szinte esélyesen volt a menekülésre. A kutató alakulatok sok halottat találtak a hajó kajütjeiben és belső helyiségeiben. Végig kopogtattuk a hajótestet, de sehonnan se jött válasz. Bejutottunk a hajó belsejébe, ott már például az étteremben számos holttestet találtuk, mondta Igor Panshin, a helyi mentőegység vezetője. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztérium azt közölte, minden bizonnyal rendezvényt tartottak a hajón a baleset idején. A Bulgárián valószínűleg többen lehettek, mint amit a hivatalos utaslista közöl. A 148 regisztrált utas közül eddig 50 embert, a 33 fős legénységből pedig 23 főt mentettek ki. 6 olyan túlélőt is találtak, akik nem szerepeltek egyetlen listán sem. Szakértők nem zárják ki, hogy a túlterhelés okozhatta a katasztrófát. Az áldozatok hozzátartozói szerint a hatóságok titkolóznak az áldozatok számával kapcsolatban. Az 1955-ben Csehszlovákiában gyártott hajón állítólag az eredeti 4 helyett csak 2 mentőcsónak volt.
Legalább 12-en meghaltak és 30-an megsérültek, amikor robbanás történt egy dél-ciprusi haditengerészeti támaszponton. A robbanás sorozat tönkretette Ciprus legnagyobb villamos erőművét is, így az ország déli részén nincs áram. A Limassol és Larnaca városok között fekvő támaszpont hadianyagraktára robbanhatott fel. Ebben lefoglalt lőszereket tároltak, amelyeket 2 éve egy Iránból Szíriába tartó hajóról koboztak el. A detonáció után lemondott a ciprusi védelmi miniszter, sajtóhírek szerint korábban több magasrangú ciprusi katonai vezető jelezte, hogy nem megfelelő körülmények között tárolják a lefoglalt hadianyagot, és robbanás veszélyre figyelmeztettek. Révkomárom önkormányzata is úgy döntött, hogy határozatban szólítja fel a helyi vállalkozásokat, intézményeket a kétnyelvűség betartására, írja az Új Szó című szlovákiai magyar napilap. A javaslatot beterjesztő Andruskó Imre azt mondta, tudják, hogy a vállalkozók nem kötelezhetők a magyar feliratok kihelyezésére, de ilyen módon is szeretnék ösztönözni őket a kétnyelvűség alkalmazására. Somorja és Dunaszerdahely után Révkomárom már a harmadik város Szlovákiában, ahol hasonló határozatot hoztak a városi képviselők. Június közepén Somorján civilek kétnyelvűséget követelő matricákat ragasztottak fel minden olyan bolt kirakatára és helyi információs táblára, amelyeken kizárólag szlovák feliratok láthatóak. A vajdasági áramszolgáltató a kisebbségek nyelvére is lefordította a villanyszámla mintapéldányát. A 8 hivatalosan is használatban lévő kisebbségi nyelven olvasható szórólapot vajdasági kisebbségi lapok mellékleteként kapták meg a fogyasztók.
A villanyszámlával kapcsolatos magyarázatot 120 ezer példányban 8 kisebbségi nyelven nyomtattuk ki, magyarázza az Elektrovojvodina igazgató helyettese. A vajdasági áramszolgáltató ügyfélszolgálataira mintegy 50 ezer példányt vittek.
Mindenki elolvashatja saját anyanyelvén a számlával kapcsolatos tudnivalókat. Ehhez hasonló példáról még nem hallottam. A kiküldött számlák azonban továbbra is kizárólag szerb nyelvűek lesznek.
Sokan azonban nem járnak az ügyfélszolgálatokon. Ők úgy vélik, hogy az ötletnek akkor lenne igazán értelme, ha a számlával együtt kipostáznák ezt a nyomtatványt is.
Számlákat, meg ilyen hirdetőlapokat, meg minden, hogy hátsort hordanak, hogy többet ért volna olyasmit, mint akkor így kiküldeni. Hogy az ember jobban tájékozódja az ilyesmiről.
A számlamagyarázat fordítását a polgárok kérésére a tartományi ombudsman kezdeményezte. Az ajánlás betartására semmilyen törvény vagy rendelet sem kötelezte a céget.
Nem kell keresni kákán a csomót, hogy a polgárok próbáljanak jó indulattal nézni erre a problémára, tehát elolvasni, áttanulmányozni egyszer ezt a magyarázatot, és utána nem lesznek érthetetlen tételei ennek a számlának.
A szolgáltató szerint viszont rendkívül drága lett volna mind a 820 ezer háztartásba eljuttatni a nyomtatványokat. Ráadásul minden egyes nemzetiségi nyelven ki kellett volna küldeni, hiszen arról nincs semmilyen kimutatás, hogy melyik fogyasztó milyen nemzetiségű. Így az elkészült nyomtatványok zöme a kukában landolt volna. Az Elektrovojvodinában egyébként csak a szerb nyelv a használatos, amiről a feliratok is tanúskodnak.
A 4 visegrádi ország Európai Uniós fellépéseinek összehangolását és a közép-európai térség energiabiztonságának megerősítését tartja legfőbb feladatának Csehország, amely július 1-én vette át a V4-ek elnöki tisztét a szlovákoktól. A célokat a budapesti Cseh nagykövetségen ismertették. Az új elnökség hivatalos mottója az innovatív Visegrád. Kiemelt ügyként foglalkozik majd a keleti partnerséggel, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációjával. Prága egyben sikertként értékeli, hogy a magyar elnökség alatt felgyorsult Horvátország uniós csatlakozása, és hogy elfogadták a Duna és a Roma stratégiát. Tudományos előadások, kirándulás és szórakozás. Megnyílt az első Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem az ELTE-n. A hétvégéig tartó előadássorozatra 130 határon túli magyar hallgató érkezett Budapestre, Erdélyből, Kárpátaljáról, a felvidékről és a délvidékről.
Dante feltehetőleg a Giotto képet látta.
A kultúrtörténet és a magányok kapcsolatáról szólt az első előadás az ELTE Magyar Nyári Egyetemén. A következő 5 napban jogi, informatikai, humán és természettudományi előadások váltják majd egymást. A rendezők azt mondják, szerettek volna lehetőséget teremteni arra, hogy a Kárpát-medence magyar ajkú diákjai minél több tudományos témáról tanulhassanak az anyanyelvükön.
Ez lényegesebben megkönnyíti számunkra a tanulást, meg az odafigyelést, sőt még a kérdezést is. A kommunikációban mindenképp nagyon számít, hogy milyen az ember anyanyelvén hangozzanak el a dolgok.
Nóra az Erdélyi Szapiencia Egyetemről érkezett. Azt mondja, a kisebbségi jogi és az autonómia előadás érdekli a legjobban.
Én azt mondanám, hogy mindenkit foglalkoztat, aki erdélyi magyar. Az egyetemistákat különösképp, mert hát rólunk szól a jövő, én úgy érzem, hogy tennünk kell érte, valamit is fel kell vállalni.
A napirend persze nem csak a tanulásból áll. A szervezők azt is szeretnék, ha a diákok belekóstolhatnának a budapesti egyetemisták életébe is.
Ez a hallgatói kör találkozik, a nyitó előadáson találkozik, az esti szabadidős programokban kapcsolatokat építhet, találkozik-e a közös kiránduláson, amit Pannonhalmára teszünk. Tehát ez egy új lehetőséget nyit a hallgatóság, az oktatók számára is.
A budapesti nyári egyetem tananyagában a naprakész kutatási eredmények is szerepelnek. Az informatikus hallgatóknak például külön előadást tartanak a webtechnológiáról, a digitális katalogizálásról és a globális klímaváltozásról is.
Egy szlovákiai csúcsot is megdöntöttek a magyar és a lengyel erős emberek felvidéki találkozóján. A magyar-lengyel barátság jegyében tartott versenyen a Kárpát-medencei magyarok csapata volt a legerősebb.
Kerékforgatás, rönknyomás, kőgolyó emelés, koffercipelés. Ezekben a versenyszámokban is összemérte erejét a lengyel és a magyar csapat. A magyarok a Kárpát-medence három országából érkeztek. A barátság a magyar és a lengyel óriások között 10 éve tart.
Polak enged babaratánki idobot kicsoda sabli. Ez magyarul pedig lengyel-magyar két jó barát együtt harcol is szaborát.
A magyarországi, szlovákiai és szerbiai magyar erős emberek sok versenyre kísérik el egymást. A lengyelországi viadalokra is gyakran együtt járnak. Közös a történelmünk, szerintem a nyelvünk is hasonlít. Lehet a magyaroknak hinni, és mindig számíthatunk rájuk. A lengyel csapatkapitány ezzel magyarázza a szoros barátságot. Lengyelországban nagyon népszerű az erőemberek mozgalma, jelentős állami támogatást is kapnak. Szlovákiában, Magyarországon vagy Szerbiában viszont a versenyzőknek mindent saját erőből kell előteremteniük. Ennek ellenére Dél-Szlovákiában sok rajongója van a sportágnak, és rekordok is születnek a felvidéken. Ez a 24 éves fiatalember új szlovákiai rekordot állított most fel. 166 kg-os rönköt emelt.
Nyomtam én ma nagyobb súlyt is edzésen, de ma nagyon meleg van, úgyhogy elégedett vagyok ezzel a teljesítménnyel.
Szerintem ez lenyűgöző, ilyen óriási embereket látni egyáltalán élőben, és közöttük mozogni, ez ritkaság szerintem, és örülök, hogy itt lehetek.
A peredi versenyt a Kárpát-medencei magyar csapat nyerte 4-3 arányban. A magyar-lengyel viadalnak 2 hét múlva Lengyelországban tartják a visszavágóját.
Ezek voltak a Nemzeti Krónika hírei, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!